August Strindberg, egyedül. Egy lélek fejlődése. Egy. Miután 10 esztendeig vidéken éltem, most itt vagyok újra a szülővárosomban, és együtt ebédelek régi barátaimmal. Többé-kevésbé 50 évesek vagyunk mindannyian, s a társaság fiatalabb tagjai is túl vannak a 40-en, vagy e körül járnak. Csodálkozunk, hogy utolsó együttlétünk óta nem öregedtünk. Imittamott kicsillan ugyan egy kis szürkeség a szakából és a halántéktáján, de vannak közöttünk olyanok is, akik utolsó találkozásunk óta megfiatalodtak, és ezek bevallják, hogy mikor 40 évesek lettek, különös változás történt életükben. Az volt az érzésük, hogy megöregedtek, és azt hitték, hogy a végét járják. Nem létező betegségeket fedeztek fel, a felső karjuk megmerevedett, és csak nagy üggyel bajjal tudták felhúzni a felöltőjüket. Minden réginek és elkoptatottnak tűnt fel előttük. Minden megismétlődött, örök egyformaságban térült-fordult. A fiatal nemzedék fenyegetően előretört, és nem vett tudomást az öregebbek nagy tetteiről. És a legbosszantóbb az volt, hogy a fiatalok felfedezték újra mindazt, amit már mi is felfedeztünk, és ami még rosszabb volt, úgy hozakodtak elő ócska újdonságaikkal, mintha ezekről soha senkinek még csak sejtelme sem lett volna ő előttük. Miközben fiatalságunk régi emlékeiről beszélgettünk, visszasüllyedtünk az időben. Végigéltük a szószoros értelmében újra a múltat. 20 esztendővel hátrább kerültünk, úgyhogy egyikünk azon kezdett tűnődni, van-e idő egyáltalában? Ezt már Kant elintézte, világította meg a kérdést egy filozófus. Az idő nem egyéb, mint az a mód, ahogy a létezőt felfogjuk. No lám! Magam is ezt gondoltam, mert valahányszor visszaemlékszem 40 év előtti apró eseményekre, oly világosan áll előttem minden, mintha csak tegnap lett volna. És ami gyermekkoromban történt, oly közel van hozzám az emlékezetben, mintha egy évvel ezelőtt éltem volna át. Majd azt szerettük volna tudni, vajon így rém lett-e mindig mindannyiunknak. Egy 70 esztendős barátunk, az egyetlen a társaságban, akit öreg embernek tekintettünk, megjegyezte, hogy ő még nem érzi magát öregnek. Csak nemrég házasodott meg újra, és bölcsőben ringott egy gyermeke. Erre a nagyszerű kijelentésre az a benyomásunk támadt, hogy kamaszok vagyunk, és a társalgás hangja valóban nagyon fiatalossá lett. Az első találkozásunkkor észrevettem, hogy barátaim olyanok maradtak, amilyenek voltak, és csodálkoztam is ezen. De megfigyeltem, hogy ritkábban mosolyogtak, mint régebben, és hogy beszéd közben szem előtt tartottak bizonyos óvatosságot. Fölfedezték ugyanis az élő szó erejét és értékét. Az élet ugyan nem enyhítette ítéletüket, de az okosság megtanította őket végül arra, hogy az ember minden egyes szavát visszakapja. És emellett azt is belátták, hogy az emberi lélek melódiája nem egész hangokból áll, és éppen ezért félhangokat is kénytelenek használni, hogy csak körülbelül is kifejezhessék véleményüket valamelyik fele barátjukról. Most ellenben szabadjára eresztették magukat. Nem ügyeltek a szavakra, nem tartották tiszteletben egymás nézeteit. Nekilendültek úgy, mint régente, teljes fényben ragyogtak, igazán gyönyörűség volt látni őket. Majd szünet támadt. Többször is. És végül kezdett kényelmetlenné válni a hallgatás. Azok, akik legtöbbet beszéltek, feszengeni kezdtek, mintha szamárságon kapták volna rajta magukat. Éreztük, hogy az elmúlt 10 év alatt csendben mindegyikünk új kapcsolatokba keveredett, hogy ismeretlen új érdekek tolakodtak közénk, és hogy azok, akik nem vigyáztak a nyelvükre, víz alatti szírtekbe ütköztek, láthatatlan fonalakat téptek szét, új ültetvényekbe gázoltak bele. Ők maguk is észrevették volna ezt, ha látták volna a pillantásokat, amelyek ellenállásra és védekezésre fegyverkeztek, ha látták volna a szájszögletekben a vonásokat, amelyek arra vallanak, hogy az ajkak valami visszafojtott szót rejtegetnek. Mikor felálltunk az asztaltól, az volt az érzésünk, hogy az imént fonódott szálak elszakadtak. A hangulat meg volt zavarva. Mindenki védelmi állásban volt, és újra begombolkozott. Minthogy azonban beszélni mégiscsak kellett, hát üres frázisokat mondtak. Meglátszott ez a szemen, amely nem járt együtt a szóval, és a mosolygáson, amely sehogy sem illett hozzá a tekintethez. Az este elviselhetetlenül hosszúra nyúlt. Azok a kísérletek, hogy kisebb csoportokban vagy kettesben elevenítsük fel a régi emlékeket, nem sikerültek. Merő tájékozatlanságból oly dolgokról kérdezősködtünk egymástól, amelyekről nem lett volna szabad kérdezősködnünk. Így például. Hogy van mostanában Hermann öcséd? Ez odavetett kérdés volt, anélkül, hogy a kérdezősködő meg akart volna tudni olyasmit, ami nem érdekelte. Elkedvetlenedés a csoportban. Ó, köszönöm, nemigen változott az állapota. Javulásnak nyoma sincs. Javulásnak? Hát beteg? Ej, hát nem tudod? Valaki közbeveti magát, és megmenti a boldogtalan bátyját attól a kínos vallomástól, hogy Hermann elmebajos. Vagy pedig, mi az, hogy a feleségedet sose látni? Az asszony éppen válóban volt az urától. Vagy pedig, a fiad nagy legény, megvan már az érettségie? Az érettségi a család füstbe ment reménysége volt. Egy szóval az érintkezés, minthogy nem volt meg benne a folytonosság, sehogy sem ment simán. De kipróbáltuk legalább az élet komolyságát és keserűségét is, és nem voltunk immár gyerekek. Mikor végül búcsúztunk egymástól a kapu előtt, igyekeztünk mennél gyorsabban elválni, és nem kívántunk úgy, mint régen, tovább együtt maradni valamelyik kávéházban. Az ifjúkori visszaemlékezések ugyanis nem jártak azzal a felfrissítő hatással, amelyre számítottunk, hiszen mindaz, ami elmúlt, az alom volt, amelyből a jelen kisarjadt, és az alom már összeégett, kiszívódott és kezdett penészesedni. És észrevettük azt is, hogy egyikünk sem beszélt többé a jövőről, hanem csak a múltról, annál az egyszerű oknál fogva, mert benne voltunk immár mindnyájan a jövőben, amelyről valaha álmodoztunk, és újabb jövőről többé már nem álmodozhattunk. Két hét múlva ott ültem megint ugyanannál az asztalnál, körülbelül ugyanabban a társaságban és ugyanazon a helyen. Közben mindegyikünk ráért tőle telhetőleg megtanulni a válaszokat mindazokra az állításokra, amelyeket első ízben udvariasságból válasz nélkül hagytunk. Most felfegyverkezve érkeztünk, és a társalgás megsavanyodott, mint az aludtej. Akik fáradtak és restek voltak, vagy mindennél többre becsülték a jó ebédet, szemet hunytak mindenre, meglapultak és hallgattak. De a harcias természetűek összekaptak egymással. A titkos programot emlegették, amelyet voltaképp sohasem állapítottunk meg világosan, és hűtlenséggel vádolták egymást. Nem, én nem voltam soha ateista, kiáltott az egyik. Úgy, nem voltál. És erre olyan vitatkozás kezdődött, amely 20 évvel ezelőtt lett volna idején való. Megpróbálták most tudatosan csinálni azt, amit a fejlődés boldog korszakában öntudatlanul csináltak. Emlékezetük cserben hagyta őket. Elfelejtették már, amit valaha mondtak és csináltak. Rosszul idézték saját maguknak és másoknak a szavait. Zenebona támadt. A helyreállt csend első pillanatában elkezdte valaki újra ugyanazt a dolgot feszegetni, és a beszélgetés taposó malom kerekén forgott. Elakadt újra, majd megint újra kezdődött. Ezúttal az volt az érzésünk, mikor elváltunk, hogy a múltnak vége, nagykorúak lettünk, jogunk van otthagyni a faiskolát és a szabad földbe átültetve szabadon tenyészni, kertész, olló és jelzőcédula nélkül. Lényegében így történt, hogy egyedül maradtunk, és így szokott ez bizonyára mindig történni. De azért egészen mégsem volt vége mindennek, mert néhányan, akik nem akartak megállni a növekedésükben, hanem tovább akartak haladni, fölfedezéseket akartak csinálni, új világokat akartak meghódítani, összeálltak egy kis csoportba, és a kávéházat használták fel társalgónak. Megpróbálkoztak ugyan előbb a családi körrel is, de ott csak hamar rájöttek, hogy barátjuk kibéleltette a kabátját, és ennek a bélésnek feleség a neve. És ez a bélés nagyon gyakran megfeszült a varrások mentén. A feleség jelenlétében mindig másról kellett beszélni, ha pedig megfeledkeztek erről, és tovább folytatták a saját beszélgetésüket, akkor vagy az történt, hogy az asszony kezdett beszélni, és diktátor módjára eldöntött minden kérdést, és ilyenkor aztán puszta udvariasságból hallgatni kellett, vagy az történt, hogy az asszony felállt, kiszaladt a gyermekszobába, és nem mutatkozott újra, csak az asztalnál, ahol úgy érezte magát az ember, mintha élősdi koldus volna, és úgy bántak az emberrel, mintha el akarná csalni a férjet a házából és otthonából, mintha kötelességszegésre és hűtlenségre akarná csábítani. Így nem ment a dolog. Aztán már az asszonyok kölcsönös antipátiája is gyakran elválasztotta egymástól a barátokat. A nők nem fértek meg egymással. Maradt tehát a kávéház. De hogy nem, a kis társaság tagjai nem üldögéltek immár a kávéházban oly szívesen, mint valaha. El akarták ugyan hitetni magukkal, hogy ez az a semleges társalgó szoba, ahol nincs gazda és nincs vendég. De érezhető volt, hogy a nős embereket nyugtalanítja az a gondolat, hogy valaki otthon ül egyedül, aki, ha valóban egyedül maradt volna az életben, társaságot keresne a maga számára, most ellenben magánosságra van kárhoztatva otthonában. És ezen kívül a kávéház vendégei többnyire nőtlenek voltak, tehát félig meddig ellenségek, akiknek otthontalan létükre, mintha szerzett jogaik lettek volna a kávéházban. Úgy viselkedtek itt, mintha otthon lettek volna. Lármáztak, harsogva hahotáztak, betolakodóknak tekintették a nős embereket, szóval ezek zavarták őket. Én, minthogy özvegyember voltam, azt hittem, hogy magamnak is van némi jogom a kávéházra. De úgy látszik, nem volt, és amikor elcsábítottam hazúról a házas embereket, hamarosan magamra vontam a nők gyűlöletét, úgyhogy nem hívtak meg többé a házukba. És talán joggal, mert a házasság kettesben való életközösség. Ha mégis eljöttek az urak, legtöbbször annyira tele voltak saját házi ügyeikkel, hogy először végig kellett hallgatnom a kesergésüket cselédekről és gyerekekről, iskoláról és vizsgákról, és éreztem, hogy oly alaposan belerántódom mások családi nyavajáiba, hogy a legkisebb hasznom sincs abból, hogy a magamétól erővel szabadultam. Ha végül közeledtünk a témához és a nagy kérdésekhez, gyakran megesett, hogy mi alatt az egyik beszélt, a másik lesütött szemmel várta, míg rá nem kerül a sor, hogy aztán ő is előhozakodhasson a maga mondókájával, ami válasznak nem egyszer olyan válasz volt csak az előtte szóló szavaira, mint az agyisterre az ördög vigyem. Vagy az történt, hogy pokoli lármát csapva mindenki egyszerre beszélt, anélkül, hogy bármelyikük is értette volna, mit akarnak mondani a többiek. Babiloni zűrzavar, amely cívódással végződött, mert képtelenek voltak egymást megérteni. Hiszen nem érted, amit mondok. Ez volt a rendes vészkiáltás. És így is volt. Az évek során mindenki új jelentésekkel ruházta fel a szavakat, átértékelte a régi gondolatokat, s emellett senki sem akart előállni az igazi véleményével, mert ez vagy foglalkozásával járó titok volt, vagy a sejtett jövőbe kapcsolódó, féltékenyen őrzett gondolatokat foglalt magában. Valahányszor hazaindultam éjjel egy-egy ilyen kávéházi találkozás után, mindig éreztem, mennyire képtelenek ezek a kiruccanások, amelyeken voltaképp mindenki csak a saját hangját akarta hallani, és rá akarta kényszeríteni másokra a saját nézeteit. Az agyam fel volt kavarva, szét volt dúlva és tele volt szórva gyom magvakkal, amelyeket el kellett gerebjézni, hogy ki ne csírázhassanak. És amikor hazakerültem a magányba és a csendbe, visszanyertem újra régi énemet, belemerültem saját szellemi atmoszférámba, amelyben jól éreztem magam, mint a rám szabott ruhában, és egy órai elmélkedés után átengedtem magam az alvás megsemmisítő hatalmának, kívánságoktól, vágyaktól, akarásoktól szabadultam. Lassan-lassan abba hagytam hát kávéházi kirándulásaimat. Gyakoroltam magam abban, hogy egyedül legyek. Néha-néha engedtem ugyan még a kísértésnek, de mindannyiszor gyógyultabban kerültem haza, míg végül nagy élvezetem kezdett telni abban, hogy hallgassam a csendet és figyeljek az új hangokra, amelyeket ilyenkor hall az ember.